Drága barátaim, jó reggelt kívánok mindenkinek! A Baba Bassza Traktátus 66-os lapját fogjuk ma reggel tanulni, és a 65-ös lap végét kicsit fel kell frissítenünk ahhoz, hogy értsük, hogy miről van szó. Alapvetően a kérdés, amivel most foglalkozunk, az onnan indult ki, valaki elad egy ingatlant, akkor mi az, ami az eladásba beletartozik? Ugye korábban foglalkoztunk azzal, hogy különböző különépítmények, mint a mai világban esetleg a garázs, a raktár, a nem tudom micsoda. Ez abban az időben sokkal inkább a téli kert, a raktár, a nem tudom én, a tetőterasz, a pince, ilyen dolgok voltak. És aztán most tegnap rátértünk arra, hogy mi van az ingatlanban lévő ingóságokkal. Ugye azok az ingóságok, amelyeknek semmilyen kötöttségük nincsen a házhoz, mondjuk a szék, az asztal, nem tudom micsoda, az természetesen nem tartozik bele az eladásba, de a Talmud azzal foglalkozott, hogy mi van azokkal a dolgokkal, amelyek rögzítve vannak a házhoz. A mai világban mondjuk ingóságnak tekintjük-e a lámpatesteket és hasonlókat, vagy a beépített bútorokat. A Talmud azt mondta, vagy a Misna azt mondta, hogy minden olyan dolog, ami rögzítve van a házhoz, az is része a háznak, de olyasmi, amit már levesznek időnként, és időnként visszaraknak, mondjuk a mai világban ilyen lenne a függöny, a Misna korában ilyen volt a malomkőnek a teteje, két kőből állt a malomkő, volt egy alsó, ami egy fix rögzített kő volt, és volt egy másik malomkő, amit lefölvettek. Na, ezek már nem tartoznak bele az eladásba. Ez volt a Misna. Később a Brájta idézte, hogy tulajdonképpen a Misnának egy másik változatában kiderül, hogy ez is egy vita, mert a bölcsek azon az ásponton vannak, hogy vagy van egy vita a Rabbi Lezer és a bölcsek között, és a Rabbi Lezer azt mondja, mint a Misnánk mond, hogy az, ami rögzítve van a házhoz, az része a háznak, de a bölcsek azt mondták, hogy nem, csak az része a háznak, ami be van építve a házba. Ugye a különbség van, hogy valami rögzítve van, meg valami be van építve. Jó, akkor ezt így félreraktuk, tehát akkor látjuk, hogy a bölcsek szerint az része a háznak, ami be van építve, de a Lezer szerint pedig az része, az is része, ami rögzítve van. Aztán jött egy brájta, amelyikben a mikvéről volt szó. És azt mondta a brájta, hogy egy olyan cső, ami a vizet vezet a mikvébe. Ugye egy cső az könnyen válhat edényé, tehát ha megmarad benne a víz valahol, akkor az edény. És ugye egy edénybe vitt víz, az máim se uvim, az már nem természetes víz, és hogyha ezen keresztül vezetünk vizet a mikvébe, akkor az probléma. Az probléma, mert akkor az a víz, az már nem természetes víz, és a mikve már nem kóse. A Brájta azzal foglalkozott, hogy mi van akkor, hogy olyan csőről beszélünk, ami be van építve a földbe. Tehát ugye ma azt mondanánk, be van betonozva mondjuk. Fogok egy csövet, bebetonozom. Erre azt mondta a Brájta, hogy ha ez a cső már akkor cső volt, amikor beépítették, akkor a beépítés nem segít, és ez egy eszköz marad. Ez egy edény marad. És ilyen értelemben a mikvét eltréflizi. Ha ez a cső, mi az egyetlen eset, hogy a cső az rendben legyen, ha be van építve, akkor, hogyha ez egy olyan cső, amit először beépítettek, és utána fúrtak ki. Miből voltak ezek a csövek régen? Mondjuk egy fa törzséből. Ugye a fa törzsét már eleve kifúrtam, tehát már cső volt, mielőtt beépítettem, akkor az nem jó. Csak akkor jó, hogyha előbb beépítettem, és utána kifúrtam. Mit látok ebből? Hogy ez a brájta, ez azon az ásponton van, hogy még a beépített sem számít teljesen beépítettnek, akkor, ha előtte egy önálló eszköz volt. Tehát akkor ebből az jön ki, hogy ez a brájta, ez se nem Rabbi Eliezer, se nem a bölcsek véleményét nem követi. Mert mit mondott Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer szerint az is a ház része, ami rögzítve van hozzá. A bölcsek szerint csak az a ház része, ami be van építve. És ez a Bright meg azt mondja, hogy az is, ami be van építve, ha előtte már különálló eszköz volt, akkor nem számít beépítettek. És És ennek kapcsán tegnap tanultuk olyan Talmud azt, hogy jó, de hát lehet, hogy ezt a... Itt egy, ez egy probléma, ugye? Milyen probléma, mert a Brájta akkor sem remél ezzel sem a bölcsek véleményét nem követi. Brájta, a Talmud ezt elvetette, mert azt mondta, hogy lehet, hogy a mi esetünkben, tehát amikor az a kérdés, hogy a rögzített vagy a beépített dolog-e a ház része, ott másról szól a vita, most ebben nem fogunk visszamenni, miről. És most kerestük, hogy akkor mi az a Brájta, amiből egyértelműen kiderül, vagy mi az a vita, amiből egyértelműen kiderül, hogy ez a Brájta, amelyik a mikvéről szól, ez nem követi sem Rabbi Eliezer, sem a bölcsek véleményét. Tehát akkor most ott tartunk, hogy az a kérdés, hogy látjuk azt a Brájtából, hogy a beépített cső az nem számít beépítettnek, ha már eleve cső volt, miből tudjuk bizonyítani, hogy ez a vélemény, ez se nem a bölcsek, se nem Rabbi Eliezer véleményével nem egyezik, és most Rabbi Eliezer véleményére fogunk koncentrálni. Most a 65-ös lap alján kezdjük. Azt mondja a Talmud, ve el a Rabbi Eliezer, de kever ezt dvairi. Szóval a Talmud, ezt látni fogjuk Rabbi Eliezernek azon véleményéből, amit a méh kaptárral kapcsolatban fejtett ki. Mit mondott Rabbi Eliezer a méh kaptárral kapcsolatban? Tehát nálán kever ezt dvairi, Rabbi Eliezer, mert hát éjjük-e kárka, vagy köszön a pruszból. A méh kaptárról azt mondta Rabbi Eliezer egy helyen, hogy az olyannak számít, mint hogyha az ingatlan lenne. Mint hogyha a földrész lenne. Ugye egy méhkaptár, én igazán nem értek méhkaptárhoz, megmondom össze, hogy még életemben nem láttam méhkaptárt. Te már láttál, István? Te sem. Nem láttam méhkaptárt, de el tudom képzelni, hogy valami ilyen nagyobb cucc. És ezért azt mondja, hogy hiába ez csak rögzítve van a földhöz, vagy lehet, hogy még csak rögzítve sincs, csak egy elég fixen van, ezt ingatlannak tekintjük. Úgy tekintjük, hogy az ingatlan része lenne. Hol van ennek jelentősége, hogy ez egy ingatlan? Három különböző helyen. Köszvin alap pruszbul, hogy pruszbult írnak rá, de én nem kell beleztuma, hogy nem válik tisztátalanná, bár rövidem, hogy sábesz hájv hátasz, és az, aki abból levesz a méhkaptárból mézet sábeszkor, az sábeszt a szombatot szeg. És mind a három dolgot végig fogjuk venni. Tehát az első az volt, hogy köszönöm le a pruszbult. Hogy pruszbult írnak rá. Mi az a pruszbult? Talmud azt, vagy a Tóra azt mondja, hogy amikor valaki kölcsön ad valakinek, akkor, minden, akkor a hetedik évben a kölcsön elévül. Oké, István kölcsön ad a Lacinak, a Laci nem fizeti vissza a smita évig, a smita év után már nem, kész. Nem kell visszafizetni. Így ne felejtsük el, hogy a Tóra időben a kölcsön egyfajta jótékonyság volt, tehát nem zálóghitelekről van szó. Hillel látta, hogy az emberek emiatt már nem adnak kölcsön. Szóval kereste azt, hogy hogyan lehetne a kölcsönöket mégiscsak életben vagy tartani, és nem hagyni, hogy elévüljenek a smita évben. És kitalálta a pruszbul rendszerét. Mi a pruszbul lényege? Hogy az ember a hetedik év előtt átadja a kölcsöneit a bézdinnek, a bíróságnak. És azt mondja, bármilyen tartozás van felém, bármilyen követelésem is lenne, azt a bézdinnek van joga behajtani. Akkor ezzel mit oldunk meg, hogy ez már nem egy személyes kölcsön, és tekintve a Tóra a személyes nyelven, vagy személyes megfogalmazásban beszél a kölcsönök eléveléséről, tehát egy intézményi kölcsön nem évül el, akkor így ez megoldódik. De egy kitétel volt. Ez csak abban az esetben lehet csinálni, ha az adósnak van ingatlana. Miért? Mert akkor azt lehet mondani, hogy ez olyan, mint egy zálog, egy jelzálog. Ugye a kölcsön elévül, de én odaadok neked zálogba, odaadom a telefonomat. Ezt vissza kell adni a hetedik év után is, ugye? Ugyanígy, ha egy jelzálogot teszek az ingatlanodra, az ugyanúgy nem évül el. De akkor csak akkor lehet egy kölcsönt ilyen nem elévülő állapotba hozni a pruszbul által, ha akkor is, hogyha nincs jelzálog az ingatlanodon, de legalább legyen valamilyen ingatlanod, hogy úgy nézzen ki, mint a jelzálog lenne. És erre mondjuk azt, hogy a kaptár, a méhkaptár az ingatlannak számít. Ha adós vagy, nincs ingatlanod, de van még kaptárad az olyan, mintha ingatlan lenne. Ez az első dolog. A második, én nem akar belesz tuma. Nem válik tisztátalanná. Ugyanis mi válik általában tisztátalanná? Az a mi eszköz. Tehát egy eszköz tisztátalanná válhat, hogyha megérinti egy tisztátalan személy. A méhkaptár nem válik tisztátalanná, ez nem egy eszköz. Az egy olyan, mint egy föld, vagy ingatlan. Ma röjjön menőbb a sábesz hájfhátoz. Ha valaki levesz a méhkaptárból egy darab mézt, akkor az olyan, mint hogyha a szombatot szegne. Miért? Mert olyan, mint egy fa, ami kinőne a földből, és abból leszed a gyümölcsöt, akkor az is szombatszegés. Mit látok? Mit vannak a bölcsek? Ha halomémi, ének állka, vagy én köszönöm pluszban, vagy kávon ezt tudom, hogy Sábasz Patr, Rab Lezer vitatársai pedig azt mondják, hogy ez nincs így, a méhkaptár az egy eszköz, és ilyen értelemben nem lehet pluszból írni rá, igenis tisztátalanná válik, és ugyanakkor valaki szombaton vesz fejt le belőle mézt, akkor az nem számít szombat szegésnek. Mit látunk ebből? Rabbi Lezer minden esetre azon az állásponton van, hogy a méhkaptár hiába nincsen beépítve a földbe, az egy, még csak nincs is rögzítve különben, az egy ingatlannak számít. Akkor ebből látjuk, hogy Rabbi Lezer véleményétől eltér az a vélemény, ami a mikvénél azt mondja, hogy a cső, ha egyszer cső volt, akkor az cső marad, akkor is, ha be van építve. Azt mondja, a Talmud, nem, ez se egy jó hivatkozás. Miért? Ha azt mondja, hogy amire belül azar, tájmi, amire belül azar, máj, tájmi, amire belül azar, dik szíveidből, a hiszem, hogy jár, ez vás, máj, járata, és mennem a sávasz, hájv, hátasz, át vás, hogy mennem a sávasz, hájv, hátasz. Tehát mondja, nem, mert ez egy speciális dolog, a méh kaptál egy speciális dolog, hogy Rabbi Lazar magyarázta Rabbi Eliezer véleményét, és azt mondta, mi az oka annak, hogy Rabbi Lezer ingatlannak tekinti, földnek tekinti a méhkaptárt, a méz, mondják ezt, méz, van a kaptár, és van, ami a méz maga, azt hogy hívják, méz, amiből a mézet lefejtik. Az is, nem, nem, a méz, 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 oké, okay. Igen, igen, igen. Itt a sok agrár zsidó. Jó, oké, okay. Mindenesetre miért tekinti ezt a méhkaptárt ingatlannak? Mert a Tanakhban, a Bibliában azt olvassuk, hogy amikor Saul azt mondta, hogy a filiszteusoktól ne vegyetek el semmit, és Jonatán ezt nem tartotta be, és vett a méhkaptárból mézt, akkor a méhkaptár mézét úgy hívta, hogy Arazdvás, a méz erdeje, erdője. Így nevezi ezt a mai napig, és így hívják azt a méz darabot, ami az eredeti a kaptárból jön ki, azt úgy hívják, hogy járott dvás, méz erdő. Akkor, mivel látom, hogy a Biblia az erdő kifejezést használja a mézre, innen tudom, hogy a méz, és ahol a méz nő, a kaptár, az ingatlannak számít. Ez egy speciális dolog. Tehát ebből még nem lehet általános következtetést levonni, úgy általában minden eszközre, hogy az beépítetnek számít, vagy az ingatlan részek számít, hogyha fixen van valahol. Akkor valami más kell keresnünk. Ella a Rabbi Lazar de Daf. Azt mondja, akkor megvan, hogy mi az, amiből látom. Rabbi Lazarnek a véleménye ki van fejtve a péknek a hogy mondják, a gyúródeszkájára kapcsán. A pék gyúródeszkája kapcsán. De mit mond a pék gyúródeszkájára Rabbi Lezer? Nán, dávt is elnehta imim, se kavabek ész, Rabbi Lezer, mert tájvek a hamim, támim. Azt tanultuk, hogy ugye itt is arról van szó, hogy eszköz vagy nem eszköz. Ha valami eszköz, egy edény, az tisztátalanná válik. Ha nem, akkor nem. Csak a Misna azt mondja, a Brájta azt mondja, hogy a péknek a gyúródeszkája, ami hozzá van erősítve a falhoz, azon gyúrja a deszkát, nem a deszkát, hanem a tésztát, az Lezer szerint nem számít eszköznek, és tiszta, a vitatása szerint viszont tisztátalan. Most, ugye, a bölcsek szerint tisztátalan. Mit látok itt? Hogy az egyik oldalra Lezer azt mondja, hogy független attól, hogy ez a gyúródeszka már teljesen kész volt-e, mielőtt rögzítették. Ha rögzítve van, akkor az már nem eszköz. A bölcsek mit mondanak? Mindegy, hogy ki volt-e dolgozva, vagy be volt-e fejezve a gyákja, mindenképp eszköz. Akkor ez nem stimmel a csővel, mert a csős brájtával, amely mit mondott, ha már előtte ki volt dolgozva, miatt beépítették, akkor eszköz. Ha nem volt előtte kidolgozva, akkor nem eszköz. Akkor se ezzel a véleményen, se azzal a véleményen nem stimmel ez a csős dolog. Máni. Rabbi Lezer a filhak, kolom szép kav. Ha Rabbi Lezer véleményét követné a csős brájta, akkor mindegy, hogy már előre ki volt dolgozva, már ki volt furva a cső, vagy nem. Ha rögzítve lett, akkor onnantól fogva az már része egy építménynek, az már nem egy eszköz. És akkor a mikvét nem tréfliznie el, hogyha abban megy át a víz. Írabban, a filu kalva szöjv, nami. Ha pedig a bölcsek véleményét követni, akkor is, hogyha még nem volt kifúrva, mielőtt beépítették, és csak utána fúrják ki, akkor is eltréflizne a mikvét. Azt mondta, Talmud, akkor ebből esetleg látom, hogy valóban a csöves mikve, vagy a csöves mikvés brájta, az nem követi sem Rabbi Eliezert, sem a bölcsöket. Azt mondom, nem, leajlom Rabbi Lezer, sajni psute kli éjc, de tumadarabban, amik lál, de tumadarabban, azt mondom, mert itt miről van szó? Valójában a brájtánk, mondhat, magyarázhatnánk úgy, hogy a brájtánk, amelyik arról beszél, hogyha még nem volt kifúrva a cső, akkor az, ha beletépítve, akkor az jó, az beépítettnek számít. Ha már ki lett fúrva a cső, akkor nem számít beépítetnek. Ez valójában ezt Rabbi Lezer véleményét képviseli. Miért mondja Rabbi Lezer másképp a gyúródeszkánál? Miért mondja azt, hogy ez mindenképp nem számít eszköznek? Mert ez egy sütekli éjc. Van egy, mi az alapszabály? Az alapszabály az az, hogy minden dolog, ami eszköz, az tisztátalanná válhat. Ha valami eszköz, mi számít eszköznek? És le basically, hogy az valaminek van valami befogadója, vagy fogója, vagy pereme, egy darab fa, amit gyúródeszkának használunk, az egy egyszerű darab fa. Egy egyszerű darab fa, az nem számít eszköznek, csak a rabbik mondták azt, rabbinikus szempontból, jó, akkor legyen ez, számítson mégis eszköznek. De ezért mondta azt, Rabbi Lezer, hogy a gyúródeszkánál abban a pillanatban, hogyha be lett rögzítve, akkor az elveszti az eszköz mi voltát. De csak azért mondta ezt, mert ez amúgy sem nagyon számítana eszköznek, mert ez csak rabbinikus szempontból számít eszköznek. De a víz vezető cső, ami mindenképp eszköz, annál szigorúbb volt, és hát azt mondta, hogy ha már előre ki volt furva, amikor berögzítették, akkor az nem számít rögzítetnek, nem számít az építmény részének, hanem továbbra is eszköznek számít, és tréfrizi a mikvét. Követtek még? Okay. Azt mondja, a Talmud, Miklál, de sívod a rajsza. Aha, akkor ebből lesz az következik, hogy az, hogy a mikvét feltöltöm nem természetes vízzel, az elrontja a mikvét, az egy tórai szabály. A kájmandrában, ez nem több, mint egy rabinikus szabály. Értsük, miről beszélünk, legalábbis a Rásbám szerint. Rásbám azt mondja, hogy van egy mikve, amiben van természetes víz, és abban folyatok nem természetes vizet. Egy idő után, hogyha több lesz benne a nem természetes víz, mint a természetes víz, az elveszti a mikve voltát. Különbözően, és de ez... Oké, elveszte a mikrofon, tehát ez ugye különben nem a halaká, mert a legtöbb vélemény nem így gondolja. A legtöbb vélemény azt mondja, hogy akkor soha nem veszti el a természetes vízrészét, és ilyenek a mai mikvék. A mikvében alul van egy kis medence, abban van a természetes víz, és fölötte cseréljük folyamatosan a normál vizet, akkor a mikve marad, mindegy, hogy mennyi már most már a természetes víz benne. Ha volt benne eredendően arbaim szea, volt benne 40 szea víz, a természetes víz, akkor az mindenképpen kóser mikve mira. De Rásbám itt úgy magyarázza, hogy itt arról van szó, hogy nem ezt a véleményt követjük, hanem azt, hogy a mikve egy idő után elveszti a mikve mi voltát. De abból a magyarázatban, amit az előbb mondtunk, akkor úgy tűnt, hogy különbséget tett, gyúródeszka, ami csak egy rabbinikus szempontból válik tisztátlanná, és a cső, ami eltréflizi a mikvét, az tórai szempontból tréflizi el. Ugye ez volt az alapja a magyarázatnak, hogy mi a különbség a kettő között. Tehát ez nincs így, mert ez, hogy a mikvét eltréflizi a nem természetes víz, még ha el is fogadjuk, ez így van, az csak egy rabbinikus szabály. Ugyanúgy, mint a gyúródeszka. Őj, rabbi észben, ha minna, de távsel ma tehez machlaikhez. És még egy problémánk van, hogy ezzel a gyúródeszkával kapcsolatban egy másik helyen azt mondta rabbi észben, ha minna, hogy ez nem egy fa gyúródeszka, hanem egy fém gyúródeszka. Ha egy fém gyúródeszka, akkor ez nem lehet azt mondani, hogy az igazából nem is számítana eszköznek, csak rabbinikus szempontból eszköz. Ez a Talmud azt mondja, lejlom, rabbanani. Valójában a brájta, amelyik a csőről szól, az a bölcsek, nem Rabbi Lezer, hanem a bölcsek véleményét követi. Mit mondtak a bölcsek a gyúródeszkáról? Hogy az mindenképp gyúródeszka marad. Akkor a csőnél miért mondják azt, hogy ha még nem volt előre kifújva, kifúrva, akkor az már nem számít csőnek. Sajni, haszam, de ika töjreszkli a lav betalus. Azért, mert ott valóban mielőtt beépítetted, az még nem számított eszköznek. És ezért az, hogyha már így építetted be, akkor ez nem is lesz eszköz, hiába utána kifúrtad. Nem így. A gyúródeszka, ami fémgyúródeszka, ami eszköznek számított, az előtt is, hogy beépítetted, és ezért az, hiába építetted be, a bölcsök szerint nem veszti el az eszköz mi voltát. Oké. Ezzel ezt a kérdést befejeztük. Most egy új kérdést fog felmerülni még mindig azzal kapcsolatban, hogy mikor lesz egy eszköz, mert tulajdonképpen miről szólt most az egész, amiről beszéltünk. Hogy egy eszköz, ha berögzítem valahova, vagy beépítem valahova, az elveszti az eszköz mi voltát, vagy sem. Oké. Okay. Most ezt a kérdést fogjuk egy másik oldalról vizsgálni. Van egy szabály. A szabály következőt mondja. Hogyha valaki halottal érintkezett, az tisztátalan. Ha ez az ember megérint egy ételt, akkor az tisztátalanná válhat. Mikor? Ha az az étel nedves lett. Ha mielőtt megérintettem, nedves lett az étel, mondjuk a szőlő nedves lett, és én halotti tisztátalan vagyok, és megérintem, akkor az a gyümölcs tisztátalan lesz. De csak akkor, ha az a nedvesség, az az én kívánalomra lett. Azt akartam, hogy megmostam a szőlőt, és utána oda megyek, és megérintem. Akkor az tisztátalan. Mi van akkor a szőlő az esőtől lett nedves? Akkor, ha nekem, én teljesen irreleváns számomra az eső, akkor az nem lett, az nem bánik tisztátalan. De én örülök neki, hogy az eső megmossa, akkor az a víz már olyan víz, hogy azt tisztátalanná tesz. És ugyanez a helyzet, hogyha az a víz az örömömre van, mert mondjuk egy eszközt akarok vele megmosni, akkor az a ételt is tisztátalanná teszi. Akkor itt különbség van megint az eszköz és az ingatlan között. Tehát ha örülök, hogy van eső, mert a házam tetejét lemossa, az egy építmény, akkor ott az nem számít olyan esőnek, ami tisztátalanná előkészítheti a tisztátalanságra az ételt. De ha egy olyan esőről van szó, ami az eszközömet teszi tisztát, mossa le, és annak örülök, akkor az viszont előkészíti tisztátalanságra. Akkor itt is különbség van, valami eszköz vagy sem. És ennek kapcsán kérdezte Rabbi Yosef. Baj, Rabbi Yosef, mégsem is hasvelem ládiach eszad strulubulin, máhul zraim. Azt kérdezte Rabbi Yosef, ha a alsó malomkő, ugye, ami nincs beépítve a házba, de oda van rögzítve, volt egy alsó malomkő, ami rögzített volt, és a tetején volt egy másik, amit el lehetett venni. Ha az alsó malomkő de esik a víz, akkor az olyan, aminek én örülök, hogy lemossa, akkor az olyan víz, ami előkészít tisztátalanságra, vagy sem? Alibod Rabbi Lezer, de a márkola, mikhubol a kárkáriuk, a kárkalaiti bajlach. Rabbi Lezer véleményét követve, ez nem kérdés. Miért? Mert ő azt mondja, bármi, ami rögzítve van, az olyan, mintha az ingatlan rész lenne. Tehát akkor ez nem, tesz, nem készít elő tisztátlanság, ez olyan, mintha a házamat mosná a víz, ami nem probléma. Akkor ki szerint van csak a kérdés? Kitéb bajlach, alibod Rabbi Lezer, de én egy kárka, csak a rabbik szerint, vagy a bölcsök szerint, Rabbi Lezer vitatásai szerint, akik azt mondják, hogy a rögzített sem számít még ingatlannak, csak a beépített. Akkor ez most annak számít, vagy sem? Mire a válasz? Tékú. Majd eljön a messiás, akkor megtudjuk. Oké, utolsó dolggal foglalkozunk ma. Salchelem Nehemja Brédrav Jézsef, Rába Brédrav Funa, Zutilinár Da. Nehemja Brédrav Jézsef üzenetet küldött Rába Bar Hunának. Nahardába. És azt mondta, ki ászja hach itt a szelekamach, ágba is szúré nixze a filmisztra bűdre hajm. Amikor ez az asszony elét kerül, segíts neki az örökségből elvenni a tizedet, még akár a malom alsó kövéből is. Miről van szó? Tanultuk el van a traktátusban, hogy alapból ha valaki meghal, akkor csak a fiai öröklik, a lányai nem. Ha nincsenek fiai, akkor öröklik a lányai. Mi van akkor, hogyha van egy hajadon lánya, akit még ki kell házasítani? Akkor azt mondták a rabbik, a tizedét az örökségnek ő megkapja. Azért, hogy legyen pénze, hozományra legyen pénze a házasításra. Miből kapja meg a tizedet? Csak az ingatlan vagyomból. És erre mondta azt Rav Yosef, rábának, ez az asszony, aki egy árva lett, mert az apja meghalt, nem asszony, lány, aki árva lett, annak segíts az örökségből a tizedet elvenni, akár az alsó malomkőből. Miért? Mert lehet, hogy a malomkő az egy ingóság, mert oda van rögzítve, ezért olyan, mintha ingatlannak számítana. Amara Vásiki, a Vinnam Béravka Hanna, meg Binnam Finume Amla de Bati, ennek kapcsán azt mondta, hogy Ási, hogy amikor Avka Hannával mellett szolgáltam, akkor az volt a bevett szokás, hogy ezt a ingatlanból behajtható tizedet a lánynak, ezt akár a bérlet, az ingatlanok bérleti díjából is behajtottuk. Miért? Mert ez egy ingatlannal kapcsolatos vagyon. Ugye, hiába ingóság maga a pénz, az egy ingó vagyon, de mivel ingatlanból származik, ezért azt is abba a kategóriába soroltuk, amiből el lehet venni a megárvult lánynak azért, hogy könnyebb legyen kiházasítani. Kedves barátok, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel rendületlenül folytatjuk. A legjobbakat kívánjuk, a viszontlátást.